Istenben sincsen egység. Hát bennem, hogy legyen.
Fernando Pessoa.
Lisszabonban néhány olyan étterem, vagy inkább étkezde, amelyben egy szelíd kiskocsma hangulatát felidéző terem fölött egy másik, emeleti terem is található. Ez lehangoló és házias kinézetével olyan falvaknak a vendéglőire emlékeztet, ahová nem jár vasút. Ezekben a felső termekben, amelyeket hétköznaponként alig látogat valaki, gyakran találkozhat az ember különös szerzetekkel, érdektelen figurákkal, az élet számos mellékszereplőjével. A nyugalom utáni vágy és a mértéktartó árak következtében életem egy időszakában állandó vendége lettem egy ilyen emeleti teremnek. Így történt, hogy amikor 7 óra tájban vacsorázni jártam, újra meg újra összetalálkoztam valakivel, aki lassanként fölkeltette a figyelmemet, bár eleinte érdeklődésre sem méltattam. 30 év körüli sovány férfi volt, inkább magas, mint alacsony. Halavány és érdektelen arcát, a szenvedés kifejezése sem tette érdekesebbé, és nehéz volt meghatározni, hogy miféle fájdalom tükröződik az arcán. Többféle is tükröződhetett, nélkülözések, szorongás, és az a fajta szenvedés, amely a sok gyötrődésből fakadó közöny eredménye. Alaposabban szemügyre vettem. Föltűnt, hogy arcvonásaira valami bizonytalan módon kiül az értelem. Egy napon, amikor talán közelebb hozott bennünket egymáshoz az a képtelen körülmény, hogy mindketten egy időben érkeztünk vacsorázni, közömbös beszélgetésbe kezdtünk. Egy idő után megkérdezte tőlem, hogy írok-e. Azt feleltem, igen. Megjegyezte, hogy mivel nincs hová járjon, nincs mit csináljon, és nem érdekli az olvasás, éjszakánként ő maga is írással múlatja az idejét hónapos szobájában. Két okból is jobban szeretem a prózát, mint művészi kifejezésmódot a versnél. Az egyik ok személyes, mivel nincs más választásom, ugyanis képtelen vagyok versben kifejezni magam. az éj még messze volna, s az ég fagyot ígér. Unalmam veri lomha ostorával a szél. Hány győzelem veszett el, nyerni nem is akartam. Hány élet elveszetten, s álom valósulatlan. Támadj fel szél az éjben, a puszta űr alól. Túl titkos remegésen, végtelen csönd honol. Emlékezett sigázta álmok, könny csillanók. Hiába, mint hiába. Ki tudja, ki vagyok. Képtelen vagyok versben kifejezni magam. A másikok egyetemes, nem pedig úgy hiszem az előbbi árnya vagy leplezése. A verset közbenső állapotnak tartom, átmenetnek a zene és a próza között. A zenéhez hasonlóan a verset is ritmikai törvények szorítják határok közé, amelyek, még ha nem is a szabályos vers merev törvényei, mégis léteznek, mint korlátok, kényszerűségek, önműködő elnyomó és fegyelmező eszközök. A prózában szabadon beszélünk. Beleszőhetünk zenei ritmusokat, és mégis gondolkodhatunk. Beleszőhetünk költői ritmusokat, és mégis kívül maradhatunk rajtuk. Egy véletlen vers ritmus nem hat zavaróan a prózában. Egy véletlen prózai ritmus megakasztja a verset. Irigylem azokat, bár nem tudom, hogy irigylem-e őket, akikről életrajzot lehet írni, vagy akik meg tudják írni a saját életrajzukat. Ezekben az össze nem függő, sőt összefüggésre nem is törekvő benyomásokban közömbösen mondom el az életrajzomat, amely hiány van a tényeknek, az életem történetét, amely hiány van az életnek. Ezek az én vallomásaim. És ha nem mondok el bennük semmit, az azt jelenti, hogy nincsen mit elmondanom. Egyszer, téren s időn kívül egy étteremben hideg pacalt tálaltak elém szerelem helyett. Szóltam finoman a konyha küldöttjének, hogy melegen szeretem, és hogy a pacalt, méghozzá portói módra, sohasem eszik hidegen. Türelmetlenek voltak hozzám. Hát sehol sem lehet igaz, még az étteremben sem. Nem ettem meg, nem kértem másikat, rendeztem a számlát, és elkezdtem az utcát róni fels alá. Ki tudja, mit jelent ez? Velem történt, de én sem tudom. Azt jól tudom, hogy mindenkinek a gyerekkorában van egy kert, a magunké, vagy a közé, vagy a szomszédoké. Jól tudom én, hogy a játékunk volt ott az igazi úr, és hogy a szomorúság csak a máé. Nagyon is jól tudom én, De ha szerelmet kértem, miért hoztak nekem pacalt portói módra hidegen? Nem olyan étel az, ami hidegen ehető, nekem mégis hidegen hozták. Nem panaszkodtam, pedig hideg volt. Senki se tudja megenni hidegen. És ez hideg volt. Micsoda kavarodás ez az élet. Szegény kis régi háza elveszett gyermekkoromnak. Gondoltad volna, hogy így kilakoltatom önmagam? Hol a te gyermeked? Kisiklott. Hol az, aki békésen aludt falusi tetőd alatt? Kisiklott. Hol az, aki én voltam? Kisiklott. Lásd, ide jutottam. Ha legalább valamilyen vallásban hihetnék, abban a bálványban példának okáért, amely otthon volt, abban, amelyet Afrikából hoztak. Csúf volt és groteszk, de volt valami benne minden istenségből, amiben csak hinni lehet. Ha legalább egy bálványban hinni tudnék, Jupiter, Jehova, emberiség, megtenné bármelyik, mert mi más is bármi, mint amit róla gondolunk. Hasadj meg, festett üvegből való szív. Kicsúszik a kezem közül. Az egész életem, az emlékeim, a képzeletem, és amit magában hordoz, a személyiségem mind kicsúszik a kezem közül. Szüntelenül úgy érzem, hogy valaki más voltam, hogy másként éreztem, hogy másként gondolkoztam. Olyan előadás szemlélője vagyok, ahol más a díszlet. Önön magam szemlélője vagyok. Nem vagyok semmi. Sose leszek semmi. Nem is akarok lenni semmi. De azért a világ minden álma belém szorult. Szobám ablakai, szobáméi, mely a világ sok millió lakója közül egy emberé, akiről senki se tudja ki. S ha tudnák, és mit tudnának meg belőle, egy állandóan járókelőkkel zsúfolt utca titkára nyíltok. Egy utcára, amelyet fel nem fog semmilyen gondolat, és amely valóságos, képtelenül valóságos és bizonyos, megismerhetetlenül bizonyos, a kövek és lények alá temetett dolgok rejtelmével, a halállal, amely penésszel lepi be a falakat, és őszhajjal az embereket, a sorssal, amely mindennek a szekerét a semmi útjára tereli. Ma oly levert vagyok, mintha megtudtam volna az igazat. Oly tisztán látok, mintha csak halálomon volnék, és nem maradt volna más testvériségem a dolgokkal, csak a búcsú, miközben e ház és az utca innenső oldala vagonok rendjébe sorakozik, indulásra készen, az agyamból elősüvítő füttyel, és idegeim rándulásával, és meglóduló csontjaim csikordulásával. Ma zavart vagyok, mint aki gondolt valamire, rátalált és elfeledte. Ma megoszt a hűség, amivel a szemben levő trafiknak tartozom, mert oly biztos külső valóság, és az az érzés, hogy minden csak álom, mert oly biztos belső valóság. Én mindent elhibáztam. S mert nem volt semmi tervem, ez a minden talán semmi se volt. A tanulságok elől, amikkel elláttak, kiszöktem az udvari ablakon át. Nagy tervekkel léptem ki a nyílt mezőre. De ott csak füveket, fákat találtam, és az emberek, ha voltak is, olyanok voltak, mint bárki más. Köznép csupán az anyagi civilizációhoz képes fölérni az eszével. A porra leginkább az jellemző, hogy a legnagyobb boldogságnak azt tartja, ha valakinek autója van. A majom és az átlagember között kisebb a különbség, mint az átlagember és a lángelme között. Az emberek, ha voltak is, olyanok voltak, mint bárki más. Eljövök az ablaktól, leülök egy székre. Mire gondoljak? Mit tudhatnék arról, ami leszek én, aki azt se tudom, mi vagyok? Legyek az, amit gondolok? De mikor annyi mindennek gondolom magam, és annyian gondolják magukat ugyanannak, hogy annyi nem is létezhet belőle. Zseni. E pillanatban is 100 000 agy képzeli magát Zseninek, akár csak én, és a történelem, ki tudja, talán egyet sem őriz meg belőlük. Meg annyi jövendő hódításból csak trágya marad. Nem. Én nem hiszek magamban. Minden őrültek házában annyi bolond van telebizonyossággal. Én, aki semmiben sem vagyok bizonyos, biztosabb vagyok-e, vagy bizonytalanabb? Nem, még magamban sem. Hány padlás és nem padlás szobában álmodoznak a világon ebben a pillanatban is magukat zseninek képzelők? Hány fenkölt és nemes és tisztánlátó, igen, valóban fenkölt és nemes és tisztánlátó, és ki tudja, talán meg se valósíthatott törekvés, amely sose lát igazi napvilágot és süket fülekre talál. A világ azé, aki arra született, hogy meghódítsa, s nem azé, aki azt álmodja, bármi jogosan is, hogy meg tudja hódítani. Többről álmodtam én, mint Napóleon valaha is. Képzeletbeli keblemre több emberséget szorítottam, mint maga Krisztus. Titokban olyan filozófiákat alkottam, amiket semmiféle Kant sem írt. Mégis a padlás szoba lakója vagyok, stán az is maradok örökre, habár nem is az a lakásom. Az leszek mindig, aki nem arra született, az leszek mindig csak, akinek tehetsége volt. Az leszek mindig, aki arra várt, hogy ajtót nyitnak neki egy ajtótlan falon, és aki a Baromfi udvarban a végtelenről énekelt, és Isten hangját hallotta a beomlott kútban. Keserűségből, hogy semmi sem leszek, megmaradt legalább e versek sietős kaligrafiája. Ez a lehetetlen fölé emelt oszlopcsarnok. Az ismeretlenről alkotott eszméinket közönségesen az ismertről alkotott fogalmaink színével ruházzuk fel. Ha álomnak nevezzük a halált, azért tesszük, mert külsőleg halálnak látszik. Ha halálnak nevezünk egy újabb életet, azért tesszük, mert az élettől különbözőnek látszik. A valóság finom félreértéseiből építjük föl hitünket és reményeinket. Kenyérhéjon élünk, és kalácsnak nevezzük, mint azok a szegény gyermekek, akik azt játsszák, hogy boldogok. De ilyen az egész élet. Legalábbis az a különös életrendszer, amelyet általában civilizációnak nevezünk. A civilizáció abban áll, hogy valaminek egy hozzá nem illő nevet adunk, és azután álmodunk az eredményről. A hamis név és az igazi álom ténylegesen új valóságot teremt. A tárgy ténylegesen mássá válik, mert mássá változtatjuk. Valóságokat gyártunk. Nem keseríthet el igazán az, ha nem vagyok római császár, de megviselhet, ha soha nem válthatok egyetlen szót sem azzal a varró lánnyal, aki 9 óra tájban mindig jobbra fordul be a sarkon. Bementem a borvéhoz. Elhelyezkedtem a karszékben. Mellékesen, mint akinek csak úgy eszébe jut valami, megkérdeztem a borvé segédet, aki éppen hűvös és tiszta vászonkendőt kerített a nyakam köré, hogy mi van azzal az idősebb, jókedélyű kollégájával, aki a jobboldali karszéknél szokott dolgozni, és egy ideje már betegeskedett. Csak úgy megkérdeztem tőle, nem késztetett rá különösebben semmi, hogy megkérdezzem, a hely és a személyek adtak rá alkalmat. Tegnap meghalt, válaszolt a fakón a hang a kendő mögül és mögülem, és az ujjai, miután bevégezték a csömöszölést a tarkomnál, előbújtak közülem és a gallérom közül. Egész oktalan, jó hangulatom, meghalt hirtelen. Az a szutykos kamásliú, jelentéktelen öregember, akivel 8:30-kor gyakorta összetalálkoztam. Az a szivarozó, kövér és pirosposgás apuka a trafik ajtajában. A trafik sápad gazdája. Mi lett velük, mindannyiukkal, akik, mivel láttam, újra meg újra láttam őket, az életem részét alkották. Holnap én is egy valaki leszek azok közül, akik többé már nem sétálnak végig ezeken az utcákon, és akit a többiek egy tétova, vajon mi lett velével idéznek föl. És minden, amit csinálok, minden, amit érzek, minden, amit megélek, nem lesz több annál, mint hogy egy járókelővel kevesebb van valamelyik város utcáinak mindennapjaiban. Azokon a reggeleken, amikor úgy félek az előttem álló nap köznapiságától, ahogyan valaki a börtöntől fél, nem egyszer lassan végig bandukolok az utcákon, mielőtt még kinyitnának az üzletek és az áruházak, és hallgatom azokat a mondat töredékeket, amelyeket a fiatal emberek és lányok csoportjai külön-külön vagy együtt elhulajtanak, mint az irónia alamizsnáit, nyílt elmélkedésem láthatatlan iskolájában. Valósággal fizikai undort érzek a köznapi emberiségtől, amelyen kívül azonban nem létezik másfajta emberiség. Olykor, ha a kedvem úgy hozza, teljesen átadom magam ennek az undornak, amiképpen az ember kihányja magából mindazt, ami benne van, hogy a hányingertől megszabaduljon.
És erre ő azt mondta...
Ha nem ő volt, csak te lehettél.
Azt mondtad, bizisten azt mondtad.
Éne?
Na, erre odálltam a krapekkel, és a képében mondtam, úgy bizony a képében, öregem.
És akkor kimentem cigizni a WC-re. Mindig berzenkedtem attól, hogy megértsenek. Az, ha valakit megértenek, egyenlő a prostituálódással. Jobban örülök annak, ha azt veszik komolyan, aki nem vagyok. Méltósággal is természetesen tudomást nem vesznek emberi mi voltomról. Az emberek nagyobb része, ha ugyan nem minden ember, jelentéktelen életet él, amely jelentéktelen minden boldogságában és jelentéktelen csak nem minden fájdalmában, azokat kivéve, amelyek a halállal kapcsolatosak, mert ezekben szerepe van a titoknak is, és magát az életet tagadják. Nagyok a pusztaságok, és minden pusztaság. Nem elég néhány tonna kő vagy felrakott cserép eltakarni a földet, ezt a földet, ami minden. Nagyok a pusztaságok, és nagyok, és puszták a lelkek. Puszták, mert nem jár rajtuk senki más, csak ők maguk. Nagyok, mert ott minden látható, és minden halott. Nagyok a pusztaságok, lelkem, nagyok a pusztaságok. Nem váltottam az életre jegyet, elvétettem az érzések ajtaját. Nincs olyan vágy vagy alkalom, amit el ne hibáztam volna. S most nem marad más az utazás előtti estén, a folyton halogatott csomagolásra váró nyitott podgyásszal, a széken ülve, az egymásra rakott ingek társaságában. Nem marad ma más, a kényelmetlenségen kívül, hogy így ülök itt, mint az a tudás, hogy nagyok a pusztaságok, és minden pusztaság. Nagy az élet, és nem éri meg, hogy éljük. Fejedelmi bánata vagyok annak, ami távol magamba voltam. Magam vagyok a kincs, mit elpazaltam. És ahogy a kétes felé haladok, két oldalt karcsú dicsfényben ragyog napraforgóival hold birodalmam. Nem tudom, mások mit gondolnak majd, ha ezt olvassák, de úgy vélem, jónak kell lennie, mert erőltetés nélkül gondolom így. És nem képzelem azt, hogy mások hallják, amit gondolok, mert gondolatok nélkül gondolom. Mert úgy mondom, ahogy a szavaim mondják maguktól. Ha abban, amit írok, van valami érték, az se bennem van. Ott van az érték a verseimben. Az én akaratomtól tökéletesen független az egész. Semmi kívánságom az időre, mikorra már nem lehetnek kívánságaim. Ami eljön, mikor eljön, az lesz, ami lesz. Sosem tudom megérteni, hogy miképp lehet szomorúnak látni egy alkonyt. Ha csak azért nem, mert az alkony nem virradat. De hogyha alkony, hogy miképp is lehetne virradat? Egy esős nap épp oly szép, mint egy verőfényes. Mindkettő létezik, mindegyik olyan, amilyen. Valaminek lenni annyi, mint nem lenni megmagyarázhatónak, se így, se amúgy. A kalózok. A vágyódás a vadsággal párosult tilos után, a vágyódás a végsőkig kegyetlen és irtózatos dolgok után, amely elvont sárlásig vadítja törékeny testünket és kényes női idegzetünket, és bolond, nagy lázakat lop kiüresedett tekintetünkbe. Annak, aki szörnyetegekről szeretne katalógust készíteni, elég lenne szavakkal lefényképeznie az álomittas, de aludni képtelen lelkek éjszakai látomásait. Ezekben benne van az álmok minden összefüggéstelensége, de nem menti őket az alvás öntudatlansága. Úgy lebegnek, mint denevérek a lélek tétlensége fölött, vagy mint a legyőzöttek vérét szívó vámpírok. A hanyatlás és a pusztulás lárvái árnyak, amelyek megtöltik a völgyet, nyomok, amelyeket a sors hagy maga után. Egyszer férgek, amelyek még az őket létrehozó és dédelgető lelket is elborzasztják, máskor kísértetek, amelyek baljóslatúan köröznek a semmi körül. Máskor, mint kígyók bújnak elő az elveszett heves érzelmek képtelen üregeiből. Az élet tulajdonképpen maga is végtelen álmatlanság. És mindent, amit csak gondolunk és csinálunk, éber kábulat ural. Boldog volnék, ha aludhatnék. Az éjszaka hatalmas súlyként nehezedik rám, miközben folytogat a néma takaró, amelyről álmodom. Gyomorrontás üli meg a lelkem. Minden alszik és boldog, kivéve engem. Szerencsére hajnal hasad. A fáradtság, a kétségek csak nem békessége. Egy kakas kukorékol képtelen módon az egész városban. A halavány nap az én homályos álmomban kezdődik el. A személyem alszik, de én nem. Végül is minden a sors. Ahogy a testünket megmossuk, meg kellene mosnunk a sorsunkat is. Életet kellene váltanunk, ahogyan ruhát váltunk, nem azért, amiért eszünk és alszunk, hogy az életünket fenntartsuk, hanem az önmagunkkal, mint valaki mással szemben tanúsított tiszteletből, amelyet helyén valóan nevezünk ápoltságnak. Sokan vannak olyanok, akikben az ápoltság hiányát nem az akarat hajlandósága okozza, hanem az értelem várrándítása. Minden képtelenség. Ez annak szenteli az életét, hogy pénzt keressen, élére rakja, de se gyermekei nincsenek, akikre hagyhatná, se reménye arra, hogy valamiféle égi hatalom túlvilági létezést adjon ennek a pénznek. Az annak szenteli az erejét, hogy hírnévre jusson, ha már meghalt, de nem hisz abban, hogy a hírnév elismerése által tovább élhet. Emez meg abban őrli fel magát, hogy olyan dolgokat szerezzen magának, amelyekben igazából nem is leli kedvét. Azután van olyan is, aki... Az egyik olvas, hogy tudjon, de hiába. A másik elmerül az élvezetekben, úgy él... De hiába. A nép gondolkodás módját a tudomány a természeti törvények iránti gyűlölet jellemzi. A nép csodát akar. Egyedül a csodát képes felfogni. Csak annyi a különbség, hogy kiteszi a csodát. A lurdi mi asszonyunk, vagy Lenin. A nép alapjában véve, a lényeget tekintve reakciós. Hol húzódik az igazi különbség? A tucat emberek és az egyéniségek között. Valami útnak indul bennem. Elhomályosul a börhenyes ég. Túl sokat éreztem már, hogy még ezután is érezzek valamit. A lelkem kimerült, nincs bennem más, csak valami visszhang. A kormány kerékforgása érezhetően lassúbodik. Csak egy nagy űr tátong bennem. Pusztaság, éji tenger, és ahogy érzem elterülni bennem az éji tengert, érzem roppant távlatait. A csendből újra megszületik az a roppant ősrégi kiáltás. Aludj, lélek, aludj. Éj az alkalommal, aludj. Aludj. Rövid az idő, ami még maradt. Aludj. Ez a soha el nem utazás előestéje. Tisztának kell lenni. Nem azért, hogy nemes legyen, vagy erős legyen valaki, hanem hogy önmaga legyen. El kell utasítani az életet, hogy az ember ne önmagát utasítsa el. Tanuld meg elválasztani a gondolataidat a kétől és a gyönyörtől. Tanulj meg mindenben élvezetet találni. Ne abban, amilyen, hanem azokban a gondolatokban és álmokban, amelyeket kivált. Mert semmi sem az, ami. Az álmok mindig álmok. Ezért nem szabad semmit sem megérinteni. Ha megérinted az álmodat, meghal. És a megérintett tárgy foglalja el az érzeteidet. Kizárólag látni és hallani nemes dolog az életben. A többi érzék alantas és testi. Az egyetlen arisztokratikus dolog az, ha soha nem érünk hozzá semmihez. Birtokba vehetünk valamit is. Ha mi magunk nem tudjuk, mik vagyunk, hogyan tudjuk, mit birtokolunk? Látszólag új virágokat hoz újból az új nyár, és ím újólag kizöldel a lombok régi színe, ahogy újjászületnek. Soha, soha többé nem adja vissza a meddő mély, mely minket szótlan elnyel a már egyszer megéltett a fönti napvilágnak. Megérte hát. Minden, mindent megérhet, ha nem kicsiny a lélek. Végy, ó, örökös éj, karodba engem, s fogadj fiadnak. Oly király vagyok, ki önnön jó szántából túladott trónján, mely álma unalma egyben. A kardot, mely túlsúlyos már kezemben, vegyék át nyugodt férfias karok, jogart, koronát, mindent kint hagyok a benyílóban, csorbán és repetten. Páncélingem, e semmire se kellő, sarkancsúm, e hiú ütemre pengő, a lépcsőház jeges zugán maradt. Testem, lelkem királyságát letéve, beolvadok a néma ősi éjbe, akár a táj, mikor meghal a nap.
Közreműködött Helyei László. Korányi Tamás műsorát hallották. Thank you.